fiatal színésznő épp a színpadra igyekezett. Próbáltak, mert nem sokára bemutatják az új előadást. Az öltözőben magára dobta még gyorsan az utolsó kellékruhát, amikor meglátta, az asztalon cseng a telefonja. Felvette. Egy női hang szerkesztőként mutatkozott be azzal, hogy van egy ötletük, érdekelnie. Hosszan hallgatta, kezeit az ajkához emelte, mint mindig, amikor valami nagyon lázba hozza. A válasz igen volt. Pedig akkor még nem sejtette. Az a telefonhívás megváltoztatja az életét. Sziasztok, Epres Panni vagyok. Ez az Egyszer lent különleges epizódja. Most nem mutatunk be senkit, aki megjárta a gödör mélyét és talpra állt, hanem arról lesz szó, hogyan készül ez a podcast. Az alkotókkal beszélgetek a kulisszatitkokról, a munkafolyamatról, és hogy hogyan hat rájuk ez a műsor. De előtte hallgassátok meg, hogy a Generali biztosító miért állt a műsor mellé szponzorként. Miért volt fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Az Egyszer lent podcastból eddig 3 teljes évad készült. Összesen 27-en mesélték el életük legnehezebb időszakát. Hogy hogyan próbáltak meg felállni, és évekkel később visszanézve rájönni, mi segített nekik igazán. Ilyen tanulságos történeteket feldolgozó cikkekből, tévés riportokból és filmekből nagyon sok van. Az Egyszer lent podcastból viszont csak egy. A műsor legfontosabb embere Lovas Rozi, a podcast házigazdája, aki nem csak elmeséli a történeteket, hanem egy stúdióban, vagy a karantén időszakban a számítógép előtt beszélget is.
Mindenképpen ő a főszereplő itt, és az ő története, meg az ő traumája. Az enyém talán az empátia, a kérdezéssel, a figyelemmel és a megértéssel, és hogy szeretem őt és a történetét.
Hogy mi a műsor igazi célja, azt Román Balázs, a műsor kreatív producere tudja leginkább összefoglalni, mert ezt a formátumot ő találta ki.
Szeretnénk mindenkit ráébreszteni arra, hogy minden veremből van kiút, és azt gondoltuk már az elején is, hogy minél több ilyen történetet hozunk, amikor valaki kimászik egy gödörbe, egy krízisből, egy elég súlyos, vagy egy nagyon súlyos krízisből, akkor az inspirációt adhat akkor, amikor éppen mély ponton van. Igazából nekem ez a műsor arról szól, hogy kicsit a szabadságról szól, ami egy furcsa dolog, hogy ez olyan szempontból szól a szabadságról, hogy minden pillanatban lehetősége van az embernek úgy dönteni, hogy jobban érezze magát.
A kezdőcsapat tagja volt Víg Fekete Zsuzsi is, aki Pus Máté szerkesztővel és a Beaton csapattal közösen találta ki, hogyan lehet megvalósítani, ami papíron jól mutat.
Az Egyszer lennek a műfaja, az abban speciális és abban kuriózum, abban egyedi, hogy tulajdonképpen te egy filmet nézel, csak hangokkal.
A második évad előkészítése során derült ki, hogy a korábbi szerkesztők nem érnek rá, így új csapatot kell keresni. Ekkor csatlakozott Mihály Kövi Sára, aki akkor még egyetemen tanult, és aki fiatal kora miatt attól félt, nem fogja tudni kellő empátiával átélni és átadni a traumákat. De ez nem így lett.
Az egész első évadot egy nap alatt daráltam le, mert annyira vitt magával az egésznek a hangulata.
A podcast alapja már régóta a fiókban volt. Amikor Hampuk Richard és Román Balázs megalapították a Beaton stúdiót, felírták az összes lehetséges témát és ötletet, amiből műsor készülhetne. Az Egyszer lent őse is rajta volt. Amikor 2019 végén a lehetséges együttműködésekről kezdtek cégekkel úgy általában tárgyalni, akkor vált nyilvánvalóvá, ez nem marad a fiókban sokáig. Marian, a Generali Biztosító marketing vezetőjeként emlékszel még, hogy hogy merült fel az Egyszer Lent podcast témája?
Az egyik munkatársam jött az alapötlettel. Ő egy nagyon nehéz élethelyzetben volt akkor, egy komoly betegségnek a feldolgozása közepén gyakorlatilag, tehát egy igazán mély gödörben, és ő elmesélte a saját történetét, és azt mondta, hogy ilyen helyzetben nagyon motiváló és inspiráló tudna lenni az, hogyha a Generali nem csak akár anyagi segítséget nyújtana, vagy levenne terheket az ember válláról, hanem egyfajta inspirációt, mentális segítséget is adna. És ezzel az alapötlettel tértünk mi vissza a Beaton Studio munkatársaihoz, és hát ők voltak azok, akik ezt az egészet becsomagolták, feltöltötték, kreatív koncepciót alkottak, hozták hozzá Rozit, hozták hozzá a formátumot, ami nagyon-nagyon új és merőben új dolog volt.
Az ötlettől a végleges műsor elindításáig 3 hónap telt el. Az Egyszer Lent ugyanis sokkal több, mint egy interjú vagy egy hangos könyv. Ez tulajdonképpen olyan, mintha egy filmet néznénk. Rozi narrációin keresztül megelevenedik egy történet. Elmeséli, hogy ki honnan indult, milyen életszakaszban érte a baj, és azt hogyan élte meg. Ezeket szakítják meg a vendég megszólalásai, amikből megtudjuk, hogyan érzett, mi játszódott le a fejében. A filmszerűséget pedig erősíti a zene, és mindenféle hang és zörej.
Olyan történeteket keresünk, amikor valakinek nagyjából valamilyen szempontból egy nyugalomban, vagy egy kiegyensúlyozottságban telik az élete, majd keletkezik, vagy egyszer csak történik valamilyen krízis, és utána ebből a krízisből nem feltétlenül kell, hogy gyorsan, de valamilyen idő után kilábal ebből a gödörből, vagy kimászik ebből a gödörből. És ami fontos, hogy mi igazából a sztorikban nem a szenvedésnek a bugyrait szeretnénk itt feltárni, hanem sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az az erő, vagy mi az a mozgatórugó, ami valakit rá tud venni arra, hogy a legrosszabb pillanatban is kihozza abból a legrosszabb pillanatból a legjobbat, és hogy szép fokozatosan ki tudjon mászni.
Szerinted ez egy adottság, amivel születik az ember, hogy bármi is történjen utána, van ereje kimászni belőle, vagy az élet során kapunk egy ilyen löketet?
Nagyon sok mindent hozunk magunkkal, ugye én azt gondolom, meg azt hiszem, hogy a születésünktől adódóan nagyon sok minden beállítottságot, attitűdöt, vagy viselkedésmintát azt hozunk magunkkal, nagyon sokat kapunk ugye a környezetünktől, és akkor ezek így szépen összeadódnak, és aztán ez majd megmutatja azt, hogy hogyan fogjuk kezelni a különböző bajainkat, meg kríziseinket. Én azt gondolom, vagy szeretném azt hinni, hogy egy ilyen műsor ad egy olyan képet sok ember elé, aki adott esetben nem rendelkezik pozitív kríziskezelési mintákkal, ad olyan mintát, vagy egy olyan példát, aminek segítségével utána aztán a saját kríziseire is másképp tekint.
A formátum tehát megvolt. A legnehezebb ilyenkor mindig az, hogy ki lenne a legjobb műsorvezető, vagy ahogy a podcastok esetében ezt mondják, a host. Mivel podcast, ezért a kellemes orgánum alapvető elvárás volt. Az is hamar eldőlt, hogy nem klasszikus újságírót kell keresni, aki klasszikus interjút készít, hanem egy színészt, aki beszélgetni és mesélni is tud.
Az, hogy ki legyen a hostja egy ilyen típusú műsornak, az hosszas gondolkodás előzte meg, mert egyszerre kell pszichológusnak lenni, egyszerre kell olyan élethelyzetet megélt embernek lenni, aki képes a másik oldalon lévő szereplőnek, jelen esetben, vagy nyilatkozónak a helyébe képzelni, vagy helyzetébe képzelni magát, és emellett pedig kell, hogy ő úgy beszélgessen, hogy közben ez ne egy interjú legyen, hanem egy nagyon emberi, nagyon természetes beszélgetés, és a Lovas Rozi nagyon hamar a kezdeti beszélgetések után, hogy egyszer csak így nagyon erősen jött meg így a mindenki fejébe.
Mit gondolsz, hogy miért téged választott?
Hát ezt el is kérdeztem, mert nem volt világos amúgy, hogy ez egy casting most, amire hívtak, mert ugye hívott a Zsuzsi, és akkor utána mentem be a Balázsékhoz a stúdióba, a ahol ők ott így vannak, dolgozgatnak, és akkor ott így felbukkantak az emberek, a Richard is beköszönt, és akkor úgy elkezdődött egy beszélgetés, hogy ez micsoda, vagy mit gondolnak, hogy alakul ez a dolog, és tök jó volt ez a beszélgetés, mindenki nagyon szimpatikus volt, meg érdekelt is a dolog, de egy idő után megkérdeztem, hogy ez most, tehát most ez én vagyok tényleg, vagy itt most még mögöttem sorakoznak páran, és akkor ti majd kiválasztjátok, hogy ki lesz, és akkor kiderült, hogy nem, hogy konkrétan. Még előtte azt hiszem, hogy talán voltak nevek, akik felmerültek, de hogy csak engem kerestek meg. Nyilván ismerték az én életutamat, vagy a munkásságomat, és biztos az én saját személyes történetem is, vagy a magánéletem, amiben szintén előfordulnak veszteségek, vagy traumák, az is hozzá járult ehhez. Ezt utána olyan nagyon részletesen nem veséztük ki, de ez engem is érdekelt. Amúgy is utána rettenetesen jól esett.
Többen gondolkoztunk azon, hogy kit lehetne, és mindegyikünknek a listán a Rozi volt az első, és akkor megkerestük a Rozit, találkoztunk, és utána nem is volt kérdés, hogy ezt a műsort vele kell megcsinálni, és az a legérdekesebb, vagy a legjobb ebbe az egész együttműködésbe, hogy utána minden egyes alkalommal, amikor ő valamit csinált, egy újabb interjú, egy újabb felkészülési folyamat, bármi, vagy akár egy probléma a felvételkel kapcsolatban, mindig az bizonyosodott be, hogy nagyon jól döntöttünk. Tehát az Rozival rendkívül jó együtt dolgozni, fantasztikusan nyitott arra, hogy kapcsolódjon emberekhez, fantasztikusan érzékeny, úgy tud beszélgetni, és szóval az igazság, hogy tényleg csak pozitívumokat lehet mondani róla, és egyszerűen nem is volt kérdés soha, hogy ezt ő csinálja. Tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy először találkoztunk.
És persze a többi kolléga megtalálása sem egy egyszerű feladat.
Az volt a legfontosabb szempont, hogy kellően intelligensen, érzékenyen tudjanak viszonyulni az emberi történetekhez, egymáshoz egyébként, vagy egy másik emberhez. És akkor erre jön még rá rengeteg szakmai léjer, vagy szakmai készség, amit szintén figyelembe kell vennünk, ugyanis itt a szerkesztőknek kell, hogy legyenek történeteik, vagy ismerniük kell olyan embereket, akik ismernek történeteket, tehát különböző ilyen krízisztorikat. Kicsit filmes szemléletben kell gondolkodniuk, nagyon jól kell tudniuk azért írni, igazából szöveget írni, és vágni.
Az egyszer lent készítése, hogy egy szerkesztő fogalmazott, olyan, mint egy kézműves bomboné. Mert minden egyes történet más, nem lehet egy kaptafára és egy gyártósorra vinni. Van, ahol erősebb, ha Rozi meséli el a sztorit, és van, ahol a vendég úgy fogalmaz, hogy nem szabad helyettesíteni. De kézműves bombon abból a szempontból is, hogy rengeteg a munkafolyamat és rengeteg a lefektetett szabály épp azért, hogy senki ne sérüljön a készítés során.
Rengeteg munka van belefetszölve, nagyon komoly felkészülés előzi meg, nagyon komoly utómunka előzi meg, és rettentően komolyan van véve, és nagyon-nagyon érzékenyen bánva az anyagokkal, meg magukkal a történetekkel is. Tehát ez mindenképpen egy nagyon nagy erénye, és szerintem ebben elől jár. Ebben a maximalizmusban és szakmaiságban a jó pár podcasttel szemben.
Én is a munka közben jöttem már rá, hogy ez valóban egy nagyon nehéz és összetett feladat. Hallgatva sokszor az ember nem is látja, hogy ez mennyire sok munka fázisból áll, mennyi ember dolgozik azon, hogy a végeredmény elkészüljön.
A sztorikat a szerkesztők hozzák, aztán közösen beszélik át, hogy jó lesz vagy sem. Fontos, hogy az arany túl legyen a krízis feldolgozása, mert mások abból tudnak tanulni. A szerkesztő, mint például Sári, ezután csinál egy telefonos előinterjút, amiből ír egy felkészítőt Rozinak a beszélgetésre.
Egy előinterjút szoktam készíteni, ugyanis ahhoz, hogy Rozi kibontakoztathassa mindazt, ami már elhangzott, az elképesztő képességét ehhez az egészhez, ahhoz fel kell őt úgy készíteni, hogy azért nagyjából már ismeri a történetet. És akkor ők itt a helyszínen, a beszélgetésük során már csak kibontják.
Ez az a pont, amikor még egyszer átnézik, megfelele a kritériumoknak. Volt ugyanis olyan, amikor az előinterjú során derült ki, hogy a vendég egyáltalán nincs túl a krízisen. Majd jön az epizód gerincét adó stúdió beszélgetés Rozival.
És összeírom magamnak a kérdéseket, amit utána a legtöbb alkalommal egyébként nem szoktam használni, de mindig itt van velem. tehát akkor már annyira az ember van a fókuszban, hogy nem nagyon nézegetek bele a laptopomba, de utána megint elolvasom a kérdésemet, és rájövök, hogy végigkérdeztem azt, amit akartam. Ja, nagyon érdekes. Mikor így összeírtam a kérdéseket, akkor utána végigolvasni még előző este. Ez egy nagyon komoly szakma, ez az interjúkészítés. Iszonyú fontos az a figyelem, meg az az empátia, amivel az ember, az adott ember felé fordulsz. De ez közeli dolog volt, vagy ez nagyon ismerős volt, mert tényleg valahogy az elejétől fogva úgy éreztem, hogy olyan ez az egész folyamat, meg a felkészülés, és maga az interjú is, mint amikor egy szerepre készülök. Tehát egy nagyon-nagyon intenzív, másfél-két óra ez mindig, de nagyon fontosak igazából minden egyes epizód, meg minden egyes beszélgetés.
Igazából te állítasz azért egy csapdát a beszélgető alanynak, mert hogy tényleg ez egy nagyon intim beszélgetés, amikor itt vagytok, és lehet, hogy sokan beleesnek abba a hibába, hogy túl sokat mondanak, mert hogy tényleg megnyílik neked a lelkük. Uh-huh. Van utólag olyan, aki egy picit így visszakozna, hogy mennyi mindent elmondott neked?
Nem. De azt hiszem, hogy elég tiszták a játékszabályok az elejétől fogva, tehát már az ő felkészítésében is, meg én is elmondom, hogy fog majd kinézni a végső anyag, és hogy ez egy beszélgetés, tehát hogy az, hogy ez a beszélgetés jó legyen, ahhoz kell nyilván egy alapvető nyitottság. Tehát ő semmiképpen ne egy anyagra készüljön, vagy arra, hogy most összeállítunk az ő történetéből valamit, de azt hiszem, hogy ez így magától is meg is szokott történni, mert hogy valahogy annyira közvetlen és intim a helyzet maga, de azért mégiscsak egy stúdióban vagyunk, és ő tisztában van azzal, hogy ebből egy történet fog kerekedni a végére.
A felvétel egy alapanyag, pontosan olyan, mint a kutatómunka vagy az előinterjú. A szerkesztő végül megírja a történetet, ami Horváth János Antal dramaturghoz kerül, aki nem mellesleg Rozi férje. Ő úgy dolgozza át a történetet, hogy az még jobban átélhető legyen. Végül jön a narráció felmondása, a vágás és az utómunka.
A műsornak a zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dániel egyébként, aki fantasztikus, elképesztő munkát végez egy-egy epizóddal, és baromi jó ízlése van, és nem is tudom elképzelni sem ezt a műsort, szinte sem egyetlen Beaton műsort sem az ő szakmai hozzáadott értéke nélkül.
Dani, a nagyszerű hangmesterünk összeilleszti ezt a csodát, és igazából akkor születik meg az egyszerlent, amikor a zenét és az effekteket alárakja, és akkor alakul ki ez az igazán filmszerű kép, amit a közönség végül meghallgathat.
Mindig mindenből az első a legemlékezetesebb, és ez az egyszerlent esetében is így van.
Születésnapon volt az utolsó beszélgetés. És ez azért volt érdekes, mert egyébként ő nem ez a fajta, aki így észbe tartja így a születésnapokat. Tehát, hogy valahogy úgy neki itt fontos volt, hogy Gerdát is, meg engem is így telefonon megköszöntsön.
Hát egy nagyon-nagyon nehéz történet volt ugye a legelső történet. Mindenki ismeri bizonyára a Stercetjét, a történetét és az Erős Zsolt özvegyét. Sokan ismerik, a Hildát. És ott egy olyan történet volt, amiben a Hildának az a kellett megküzdenie, hogy hogyan tud elbúcsúzni úgy a férjétől, és elengedni őt, és újra az életet kezdeni, és újra építeni, és értelmet találni, és az egészet valahova eltenni, nem tud elbúcsúzni tőle. Tehát talán ez a legtraumatikusabb, az egyik legtraumatikusabb élmény, azt gondolom.
A téma önmagában is nagyon nehéz volt, és a stáb minden tagja először vett részt ebben a műsorban. Semmi rutinjuk nem volt, és Rozinak sem volt semmilyen kérdezői tapasztalata.
Mondjuk a Sterzer Hildával beszélgettem legelőször, az nagyon sok tanulság van már azóta mögöttem, de ott például egy csomót tanultam már az első alkalommal, azt hiszem, tehát az is egy nagyon hosszú beszélgetés volt, meg csodálatos személy ő is. De ott például tartottunk egy szünetet, mondjuk egy óra után, és akkor itt voltak a Zsuzsiék kint, és adott pár olyan tanácsot, ami rávilágított arra, hogy lesz ez még tömörebb, zanzásabb, és még érzékenyebb.
Sok feladat volt neki egyszerre akkor egyébként pont az életébe, éppen egy életadás előtt volt a Rozi. Először csinált podcastet, először csinált egy nagyon nehéz műfajt, és brilliánsan megoldotta. És egyszer kihívtam, mert ugye dramaturgailag figyeli a szerkesztő ilyenkor, hogy merre tart a történet, és mi az, amit ugye szeretnénk, vagy tudjuk, hogy benne van, illetve el kell, hogy hangozzon, mert a hallgatónak a fülét, fura szó, tehát a fülét fogjuk, nem a kezét, de tehát végig kell vinni a történeten. És akkor volt egy pillanat, amikor mondtam Rozinak, hogy nem szoktuk leállítani ezeket a beszélgetéseket, mert megtöri, tehát kizökkenti a beszélgetésbe részvevőket, és nem szerencsés. De pont azért, mivel nem volt meg a rutinja a Rozinak, ezért egy helyen bele kellett abba idézőben nyúlni, hogy hogyan ne legyen ennyire széttartó a beszélgetés, mert arra is nagyon kell vigyázni, hogy utána elfárad a beszélgető partner is benne, és akkor neked ezt szorosan, feszesen kell terelgetni. És igazából nagyon érdekes volt, hogy ahogy kihívtam egy pillanatra Rozit, briefelni, így hívjuk mi ezt, val megfelelő irányban briefeltem a Rozit, azonnal, tehát annyira érdekes volt, hogy azonnal tudta, hogy miről van szó, miközben sosem csinált ilyet, tehát hogy nagyon érdekes, hogy rengeteg olyan helyzet van, amikor rutinos kollégák sem érzik meg, értik meg rögtön, hogy vagy nem is megérti, de nem biztos, hogy megtalálja, hogy hogyan oldjon meg egy ilyen helyzetet. És ez nagyon nehéz, tehát, hogy itt nagyon mély érzelmekről, fájdalmakról van szó, és olyan egyszerre Rozi nagyon megérti az instrukciókat, és azonnal adaptál. Tehát ez egy színészi képesség, hogy magából is dolgozik, és dolgozik abból az elképesztő tapasztalatból, rutinból, amit utána a következő pillanatban már ötvözi. És ezt én például csak nála láttam.
Velem is történt már olyan, emlékszem, pont egy néhány héttel ezelőtt Steiner Kristóf adást hallgattam vissza, és így megragadtam az autóban, tehát én sem szálltam ki. Minden adás nyilván hatással van ránk, és rád is. Emlékszel, amikor az elsőt meghallgattad, hogy az milyen érzés volt?
Mikor így meghallgattam azt az első epizódot, hát szóval, hogy akkor azért az úgy elég erőteljesen megható volt, és akkor utána megmutattam a feleségemnek, mert ő mindig meg szokta hallgatni az ilyen új műsorainkat, és akkor, amikor ő is elsírta magát, akkor azt gondoltam, hogy itt így jó lesz ez az anyag tényleg, tehát hogy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy így összeállt a dolog, egy olyan, amiről tényleg így előtte csak így papíron létezett, és aztán csak egyszer csak lett belőle egy ilyen nagyon jó kis produktum. Szóval ez mindig jó érzés.
Összegyűltünk a Beaton irodájában mindannyian, a stábtagok, az én kollégáim, illetve ott volt Rozi, mindenki, aki dolgozott ebben, és elindult a podcast, ugye Hilda történetét hallgattuk meg, és tényleg komment nélkül, mozdulatlanul hallgattuk, ültük végig azt a fél órát, és én nagyjából az első 5 percben már így a könnyeimmel küszködtem. Úgyhogy amikor vége lett a podcastnak, és egymáson néztem, akkor megnyugodtam, hogy nem csak az én szemem volt könnyes, hanem nagyjából az összes jelenlévő kollégának a szeme. Úgyhogy akkor lehetett már érezni, hogy itt valami igazán klassz dolog született.
Az Egyszerlentből eddig összesen 3 teljes évad készült, és folyamatban van a negyedik. Annyira nagy hatással van az emberekre, hogy a stábot egyre többen keresik meg azzal, hogy van egy történetük. De egyre több az a visszajelzés is, hogy az Egyszerlent segített nekik átlendülni egy krízisen.
Lehet kedvenc adást kicsípni ebből a sok műsorból?
Mi mindegyikük, itt van előttem a Svita Csalexa, akinek amputálni kellett a karját, meg a lábujjait, és akkor lett paralimpikon, hogy az hogy van, hogy egy ilyen tündöklő, elképesztő életvidám, mosolygós, humoros lány, és közben gyakorlatilag minden pillanatban olyan fájdalmat él át a fantom fájdalmai miatt, amit így el sem tudok képzelni.
Én hiszem, hogy ennek oka van, és valószínűleg ennek az volt a célja igazából, hogy egészségesként nem sikerült valóra váltanom az álmomat, és kijutni egy olimpiára, de majd most ezzel sikerülni fog, és én hiszem azt, hogy amit elvettek tőlem, én azt vissza fogom kapni, csak máshogy.
A nyári Barbie, akinek elképesztő gyerekkora volt, vagy a Mazza Giza, akivel nemrég beszélgettünk, az ő problémája is viszonylag távol esik tőlem, de egy olyan lenyűgöző személyiség, ő, aki utána nagyon-nagyon sokáig velem volt, nem is feltétlenül a baja, meg a története, de ahogy tudott róla mesélni, meg amilyen nyíltsággal és jó kedvel, De Hilda is egy csodálatos személyiség.
A nyári Barbie története az, ami számomra nagyon-nagyon-nagyon kedves. Covid volt, és nem lehetett kimenni az utcára. És az történt, hogy kiléptem az erkélyre, és a következőt láttam, egy utcai konfliktust láttam a szemem előtt, és pont amikor azzal a történettel dolgozom, és a Barbara egészen megnyílt, és ennyire fájdalmas történetet így kitett az asztalra, hogy azt látod, hogy kilépsz az erkélyre, és zakatol benned ez a történet, és szemben elkezdenek ütni egy nőt. És azt látod, miközben a fejedben egy másik film pereg, a Barbara mondatai, hogy ahogy anyám vert, és szemben meg azt látod, hogy vernek egy nőt, és ugyanezek a mondatok elhangoznak, hogy ne bánts, hogy fáj. És akkor elkiáltottam magam, és azt mondtam, hogy ha még egyszer megütöd, akkor rendőrt hívok. Csak a Barbarának nem volt ott. Nem volt ott. És akkor végül abba hagyta ez a férfi, ennek a nőnek, ők együtt élnek. És a családi erőszak kikerült a szemem előtt az utcára. És annyira zaklatott lettem egyébként ettől, hogy tényleg egy lépésre van tőled, csak nem látod. És borzasztó érdekes volt ezt, hogy tudom, ha én akkor nem vagyok ebben a filmben benne, akkor nem biztos, hogy kiálltok egyébként. És szerintem ezért fontosak ezek a történetek. Mert arra emlékeztetnek mindig, hogy nem csodák vannak, hanem emberek. És neked ott, te emberként, te tehetsz. És ha észreveszed, akkor változni fog. És csak te vagy, aki változtathat magadon és másokon.
De amikor valakivel ilyen nagyon erős szimbiózisban van egy gyerek, mint ahogy én az anyámmal voltam, akkor tényleg mindent elhisz neki. Ott tényleg az van, hogy ő a fogvatartód, és nem szólsz, nem mered jelezni, hogy baj van, mert tényleg elhiszed, hogy az életed múlik azon, hogy megölhet, hogy bánthat, hogy rosszabb lesz.
Ez egy terápia nektek is, és a hallgatónak is?
Nekem igen. Nekem abszolút. Szinte minden történetben, amivel én foglalkoztam, mindig megjegyeztem magamnak egy mondatot, hogy igen, ez az én életemre is igaz. Igen, ez egy olyan dolog, amit esetleg én még nem vettem észre, mert még nem tartok ott a saját utamon, és hogy ebből én is tanulhatok. Rorlinda történetéből egy mondat a vége fele, ugye ő volt az édesanyja, akinek nagyon korán, tehát koraszülöttként érkeztek a világra az Iker kislányai, és óriási küzdelmen mentek keresztül a kórházban, és a történet végén megfogalmaz egy olyan gondolatot, hogy a mai világban folyamatosan azt sugározzák felénk, hogy akkor jó az élet, vagy ha boldog, meg hogyha kerek, és hogyha minden szép és jó. És hogy valójában nem ilyen az élet, tehát hogy ez a gondolatmenet bicsaklik meg, mert az életben igenis vannak nehézségek.
Ma azt tudom mondani, hogy a könnyű élet túl van értékelve. Mindenki a könnyű életért halt, azért él túl, hogy könnyebb legyen neki valahol valamiért, de nem lesz valójában. Az élet nem ilyen, az nem könnyű, és nem is arról szól, hogy azzá tegyük.
Nem is azt mondanám, hogy számomra terápia, hanem nekem az kristályosodott ki, hogy el kell engedni dolgokat, amik megváltoztathatatlanok, a kríziseket, nagyon nehéz helyzeteket, azok nem megváltoztathatatlanok viszont, tehát vannak, amit mi meg tudunk változtatni, csak azzal a képességünkkel, vagy azzal a felismeréssel, hogy másként nézek rá egy helyzetre, aztán az, hogy az optimizmusunk az ne hagyjon el a derű, mert az visz tovább, és a másik nagyon fontos, hogy lássunk nagyban. Mindig az jön meg, hogy amit a Hilda mondott egyébként, és én ezt nagyon szerettem azt a mondatát, ő egy vallásos, vagy hát egy hívő ember.
Az én képem erre, hogy így az emberek, ahogy élnek, ilyen kis fonalak, és így össze szövődnek ezek a fonalak egymásba, és egy gyönyörű szőttest lesz belőle, és így a sátán így néha így belevág az ólóval, és így elvágja az emberi életeket, csak úgy random. És hogy Isten jön, és így összekötözi. Tehát, hogy másokkal, máshogyan, és teljesen megy, hogy mit rombol itt el a sátán. A végső szőttes gyönyörű lesz.
mindegyik nagyon erőteljesen hatott rám, tényleg, és most utólag visszanézve az összes eddig megjelent epizódot, talán azt mondom, hogy a Csáki Judit színikritikusnak a kisfiával történt balesetéről szóló epizód az, amin tényleg azt mondom, hogy a legtöbb, tehát a legnagyobb ilyen érzelmi hatást kiváltotta nálam. Ez valószínűleg azért volt, mert nagyjából akkor tájt született a kisfiam, és hát így egyszerűen annyira erőteljesen hatott rám az az epizód, hogy az elképesztő.
Beültünk a mentőbe, vagy beültem én a mentőbe. A gyerek ugye nem volt magánál, és a mentő elindult, és ugye vidékről jöttünk, be akart menni egy közeli kórházba, mondtam, hogy nem, föl a traumatológiára. Engedelmesen fordult, és indultunk Budapest felé.
Nekem is a szülő-gyerek viszonyról szóló részek azok, amik nagy hatással voltak rám. Például a nyári barbarás epizód mellett a Zsiga Melindáról szóló rész is. Nem volt normális gyerekkora, nem volt meg a biztos szülői háttér, ennek ellenére csupa jóság és kedvesség.
Én azt gondolom a beszélgetés és az ölelés. Meg az, hogy mit tudom, megfogja az utcán a kezedet. Tehát nekem ezek nem voltak meg, és volt olyan szituáció, amikor szerettem volna, de kirántotta anyukám a kezét a kezemből. Tehát az ölelés, a kéz, tehát hogy az utcán megfogja a kezed, és a beszélgetés.
Örülök, hogy Rozinak megnyílnak azok, akiknek történetei mindannyiunk támaszai lehetnek.
Mindig nagyon felemelő, amikor valaki azt mondja, hogy ezt még sosem kérdezték, vagy erre még sosem gondoltam így, hogy de jó, hogy megkérdezed. És akkor egy ilyen csönd, mert hallom, ahogy megmozdul a lelke, meg a gondolatai.
Az eddig elkészült Egyszerlent epizódok szerkesztői Vígfekete Zsuzsanna, Pus Máté, Mihálykövi Sára, Jancsik Júlia, Zsille Sára és Forró Boldizsár. A műsorvezető Lovas Rozi, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ezt a Verk epizódot Neyzer Anita szerkesztette, és én, Epres Panni kérdeztem a stábot, és meséltem el nektek. Köszönöm, hogy meghallgattátok, szeressétek továbbra is a műsort, és figyeljétek az értesítéseket, mert az év második felében jönnek az új részek.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton Podcast.